Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Varga Mónika. Az Európai Unió egy hónapja fogadta el az Oroszország elleni 6. szankciós csomagját a február óta tartó Ukrajna elleni háború miatt. A harcok azonban nem csitulnak, úgy tűnik Putyint nem ijesztették meg a büntető intézkedések. Hogy milyen hatásai vannak a szankcióknak és milyenek lehetnek, erről beszélgetek a következő szűk fél órában Bendarzsevszkij Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Valóban nincsenek hatásai a szankcióknak, vagy még nincsenek hatásai?
Attól függ a válasz ez. Bizonyos szankcióknak már van érezhető hatása Oroszországra nézve. Előre mondom, hogy nem ez fogja összeroppantani az orosz rendszert, és nem ez fogja kiváltani a háború végét, és bizonyos szankciók pedig leginkább hosszú távon fognak érvényesülni az év vége felé, vagy inkább a következő évben. Tipikusan ilyen például az energetikai szankciós csomag, hiszen az az Európai Unióba irányuló olaj exportnak a 90%-át fogja érinteni, de csak az év végétől, nem most. Nem tudom, hogy vegyünk sorra bizonyos szankciókat, csak igen, hogy példákat meg is mondjuk.
Igen. Nézzük először a szankcióknak azon csoportját, aminek az volt a célja, hogy kellemetlenül érintse a lakosságot, és nyomást gyakoroljon Putyinra, hogy fejezze be a háborút. Ugye az összes világcég gyakorlatilag kivonult Oroszországból, megszokott márkák tűntek el, nyilván munkahelyek is biztosan megszűntek. Lehet pótolni dolgokat, ugye lett a McDonald's helyett orosz McDonald's, tehát mindent nyilván nem lehet pótolni, vagy lehet élni márkás sportcipő meg kóla nélkül.
Na ezek azok a korlátozások, amelyek eddig nem működtek jól. Én némileg pozitívabb voltam a háború kezdetén ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, hogy hát nem tudjuk, hogy az orosz lakosság hogyan fog reagálni, hiszen egészen más helyzet van most, mint mondjuk a szovjet korszak alatt, a hidegháború alatt, amikor a lakosság nem ismerte ezeket a termékeket, ezeket a technológiákat, és úgy voltak megfosztva ezektől, hogy nem tudták, hogy amúgy milyenek. Most pedig ugye az elmúlt a Szovjetunió összeomlása utáni 3 évtizedben már hozzászoktak, ugye teljesen a nyugati világ részévé vált az orosz lakosság is, használták ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, és ezektől való megfosztás az ugye kérdéses volt, hogy mennyire okoz problémákat. Na most azt látjuk, hogy ezek a cégeknek a nagy része, amely kivonult Oroszországból, bár hivatalosan valóban nincs jelen, bezárták a gyáraikat, hivatalosan nem forgalmaznak Oroszországban, mégis a termékek elérhetőek még mind a mai napig, és leginkább abban érintheti ki kellemetlenül az orosz lakosságot, hogy sokkal drágább lett, tehát van egy jelentős felára ezeknek, de mindent meg lehet kapni az orosz boltokban ugyanúgy. De ennek is több oka van, az egyik az, hogy a készletek mindig kitartanak. Tehát például a Coca-Cola ugye március elején jelentette be, hogy kivonul az orosz piacról, valamikor 2 héttel ezelőtt tett egy közleményt, miszerint most már lassan elfogynak a készletek a raktárakból, és nem lesz Coca-Cola. Ez sem igaz ebben a formában, mert a másik dolog, amivel ki lehet kerülni úgymond a szankciókat, az az, hogy szimplán a kereskedők vásárolnak máshonnan. Egy másik partneren keresztül, Kazaksztánból például, vagy Örményországból, olyan posztszovjet országokból, amelyeket nem sújtották a szankciók, viszont jó kapcsolatban állnak Oroszországgal. Jellemzően például Coca-Colát is most már vaszek kazakh cégek fognak hozni Oroszországba. Nyilván ennek van egy jelentős felára, de a termékek ugyanúgy elérhetőek lesznek. Ráadásul az orosz kormány hozott egy olyan intézkedést még március végén, amely az úgynevezett párhuzamos importra irányult, ami azt jelenti, hogy engedélyt kaptak az orosz cégek, hogy a jogtulajdonos engedélye nélkül forgalmazhassák azokat a termékeket. Tehát ahhoz, hogy valaki az orosz piacon egy, nem tudom, egy iPhone-t áruljon, ahhoz nem kell mostantól az oroszoknak az Apple engedélye, nyilván ezt egy oldalon döntötték így el, hanem egyszerűen különböző más országbeli forgalmazókkal, cégekkel egyezkednek, és így próbálnak importálni ezeket a termékeket. És van egy harmadik összetevő, nagyon sok cég úgy vonult ki, hogy közben valójában eladták az orosz érdekeltségeiket egy mondjuk egy orosz cégnek, vagy akár egy külföldi cégnek, és közben a logisztika, a termékeknek az Oroszországba való érkezése, az zavartalan maradt. És erre is nagyon sok példa van, most legutóbbi az LPP láncnak az orosz jelenléte. A Magyarországon ismerhetik őket a Reserved márkáról, a Sinsay, A Mohi márka. Ruházati brand, egy lengyel ruházati brand, és ők is nagyon jelen voltak az orosz piacon, több száz üzletük volt, bejelentették márciusban, hogy kivonulnak, bezárnak, az üzletek valóban bezártak. Most júniusban, június végén fejeződött be az a deal, amely alapján egy arab emirátusokbeli cégnek adták el az egész orosz üzlethálózatot, és most júliustól újra megnyitottak, más brand alatt, a Reserve-ből lett Re, a Sinsay-ből lett Sin, és változatlanul gyakorlatilag ugyanazok a termékek kaphatóak ezekben a boltokban. Felárra, amely bekerült ugye a folyamatba egy közvetítő cég, de minden ugyanúgy elérhető.
Egyébként hogy áll most a háború támogatottsága? Ami utolsó adatot én láttam, az még egy tavaszi volt, és az azt mutatta, hogy nő a harcok és Putyin népszerűsége is.
Én azt gondolom, hogy ez még nem változott számottevően. A legutóbb, amikor május végén volt egy nagyobb felmérés, 76% támogatta a felmérés szerint a háborút. Itt ugye fontos különbség, hogy nem a háború támogatására irányult a felmérés, hanem Oroszországban nem nevezik háborúnak a háborút, hanem különleges katonai műveletet mondanak. És hát a lakosság túlnyomó része valóban úgy tűnik, hogy támogatja ezt a különleges katonai műveletet. Ha másképp szólna a kérdés, akkor valószínűleg sokkal kisebb lenne ezeknek az aránya. Másrészt pedig az orosz médiában is van egyfajta buborék, hogy hogyan prezentálják a katonai eseményeket, hogyan prezentálják Oroszország szerepét. Tehát az emberek ez alapján, az emberek nagy része ez alapján alkot véleményt. És némileg azért ez a fajta támogatottság, az korrelál Vlagyimir Putyin támogatottságával is, amely szintén valahol 75-80% között lebeg most éppen. Tehát az emberek a különleges katonai művelet támogatásával valójában a Vlagyimir Putyint és az orosz kormányt támogatják.
Nézzük meg akkor a szankciók egy másik nagy csoportját, a pénzügyi gazdasági büntető intézkedéseket. Ugye már Oroszország SWIFT rendszerből, a globális pénzügyi fizetési rendszerből való kizárását is úgy emlegették, hogy az egy pénzügyi atombomba. Vannak ezen felül exporttilalmak, az orosz gépek nem repülhetnek az unió felett, nem is szállhatnak le EU-s tagországban, alkatrészeket sem vásárolhatnak repülőgépekhez, és még sorolhatnám. Ezek azért már jóval húsba vágóbb intézkedésnek tűnnek.
Ezt is ketté bontanám. Egyrészt ugye vannak a pénzügyi szankciók, és vannak, nevezük úgy, hogy mondjuk technológiai jellegű szankciók. Jellemzően ilyen például az autóipar, vagy a légiközlekedés. Ezek azok a szankciók, amelyek komolyan érintették eddig is az orosz kormányt és az orosz lakosságot is. Az autóiparban bekövetkezett változások visszavetették ezt a szektort Oroszországban legalább egy 30 évvel. Egyszerűen az történt, hogy a legnagyobb gyártók kivonultak Oroszországból, a gyáraikat átmenetileg felfüggesztették, nem lehet tudni, hogy visszatérnek egyelőre a piacra. És jelenleg 3 autógyár működik Oroszországban, a kínai Haval, az orosz UAZ és az orosz Autovaz. Az Autovaz gyártja a ladákat. És ezek a gyárak is komoly alkatrészhiánnyal szembesülnek. Tehát, hogyha a külföldi márkákat nézzük, amelyek már jelen voltak ugye a piacon, az ő kivonulásokkal bezártak a kereskedések, jelenleg Oroszországban a felére csökkent az autókereskedéseknek a száma, és nagyon komoly alkatrészhiány van. Nem az alkatrészeket vagy nagy felára lehet csak beszerezni, vagy nagyon hosszú idővel. Ez fellendítette a fekete piacot, és a kriminális oldalát a dolognak, hiszen most már sokkal jobban megéri mondjuk autót lopni, vagy szétszedni egy autót alkatrészek miatt. Másrészt pedig ott van a technológiai oldal. Kiderült, hogy Oroszország nem képes bizonyos technológiai összetevőket, bizonyos alkatrészeket saját maga legyártani. Az orosz autóiparban is nagyon erős volt a külföldi technológiáknak, a külföldi alkatrészeknek a részesedése. Emiatt az orosz kormány arra kényszerült, hogy jelentősen csökkentették a követelményeket a saját autóipar számára, így például most már nem alapkövetelmény, hogy legyen az autóban légzsák, hogy legyen az autóban megfeszülő biztonsági öv, tehát amely ugye ilyen tős hatására megfeszül, nem követelmény legyen ABS, az ugye az a menet, a ESP, az a menet stabilizátor, a másik ugye a fék blokkolás gátló. Ezek ugye nyugati atokban már, nem tudom, évtizedek óta
megszokott
alap dolgok, igen, most már nem kell ilyet gyártani, mert egyszerűen nem tudnak ilyet gyártani, és itt tehát a gépipar az jelentős hátrányban van most a háború előtthöz képest, és ugyanez jellemző például a légiiparra is, az Oroszországban használt repülőknek a nagy része nyugati, több mint 800 repülő van, polgári repülő van a különböző orosz cégek gép parkjában, és ebből több mint 600, 660 a Boeing vagy az Airbus gyártmánya. Ugye ők szintén szankciókat léptettek életbe Oroszországgal szemben, sőt a gépek nagy része leasingelt gép, vissza kellett volna vinni Oroszországba, Oroszországból ugye nyugati országokba, ezt nem tették meg, tehát illegálisan használják ezeket a repülőgépeket, de innentől kezdve nem fognak kapni alkatrészeket, sőt március óta nem kapnak alkatrészeket ezekbe a repülőgépekbe, ami hát jelentősen megnöveli a kockázatot. Ugye nem csak alkatrészekről beszélünk, hanem olyan nyugati szakemberekről, akiket mondjuk a Boeing vagy az Airbus delegál, akiknek a szaktudása nélkül nagyon nehéz lesz fenntartani ezt a gépparkot, és valószínűleg arra kényszerülnek majd, hogy bizonyos repülőgépeket, egyébként működőképes repülőgépeket szétszedik, hogy az ott szerzett alkatrészekkel pótolják a meghibásodott járműveket.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Benda Zsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel az Oroszország elleni szankciók hatásáról beszélgetünk. Az eddigi leghatározottabb büntetőintézkedés Oroszország ellen az nyilván az olajembargó volt, az orosz kőolaj uniós importját évvégétől megtiltják. Ez akár fájhatna is, hiszen az orosz költségvetés bevételének 40%-a származik fosszilis tüzelőanyagokból, de már most látszik az, hogy ahogy csökken az Európa felé irányuló export, úgy növekszik az ázsiai. Az adatok szerint májusban Kína 55%-kal vett több orosz olajat, Indiában 33-szorosára nőtt az orosz szállítás, és a legfrissebb hírek szerint Pakisztán is bejelentkezett, ők is vennének orosz olajat. Hát úgy tűnik, hogy lesz hova szállítani az orosz olajat, ha már nem is Európába.
Ezt nem lehet egyértelműen állítani, hogy Oroszország képes lesz teljesen átirányítani az eddigi olajexportját. Ha megnézzük az orosz energetikai exportnak az összetételét, ugye az exportnak nagyjából a fele volt energiahordozó, ennek is a nagy része kőolaj. Az energetikai exportnak a 72%-a olajból származott, és ennek több mint a felét az Európai Unió országai vásárolt. Ha ehhez hozzávesszük a G7-es országokat, akkor további attól függ, hogy ez olajszármazék vagy nyersolaj, ott is 18%-a volt az orosz olajexportnak a részesedése a többi G7-es ország felé. Tehát attól függően, hogy még egyszer, hogy nyersolaj vagy olajszármazékről beszélünk, az orosz olajexportnak a hát valamivel kevesebb, mint a kétharmada mondjuk ahhozokhoz a fejlett nyugati országokhoz kapcsolódik, amelyek szankciókat alkalmaztak Oroszországgal szemben. Kínai export valóban sokat nőtt az elmúlt időszakban, de ez nem azt jelenti, hogy képesek lesznek pótolni azt a kiesést, ami ugye nyugati országokba irányuló export kieséséből
India,
származik.
India, hát brutálisan nagy ország.
Ugye arról is beszélnek a szakértők, az energetikai szakértők, hogy ezek az országok nem biztos, hogy megmerik tenni azt a lépést, hogy olyan hosszú távú szerződéseket kötnek Oroszországgal, amelyek mondjuk kiváltanák a nyugati exportot, hiszen attól félnek, hogy a másodlagos szankciók őket is érintik, ergo a nyugati országok nyomására, valamilyen nyomás alá helyezik mondjuk Indiát vagy Kínát, és ezzel eleshetnek az egyébként nagyon is nagy arányú nyugati piacuktól. Csak egy példa, kínai kereskedelemben az Oroszország részesedése 2%, miközben az Egyesült Államok 17%, az Európai Unió pedig 20%. Tehát Kína számára sokkal fontosabbak a nyugati kapcsolatok, mint az orosz kapcsolatok. Valószínűleg növekedni fog ez a fajta energetikai export Kína és India irányába, de nem lesz olyan számottevő, hogy ez valóban kiválthassa az eddigi export irányokat, és ezek az országok fognak attól tartani, hogy elveszíthetik egyébként a nyugati piacukat, ha túlságosan is elkötelezik magukat Oroszország irányába.
Tehát akkor egyes szankciók azért valamennyire fájnak Oroszországnak. Milyen állapotban van most az orosz gazdaság több mint 4 hónappal az első büntető intézkedések után? Mert egyszerre lehet arról olvasni, hogy csődbe ment az ország, és arról is, hogy a rubel erősödik, az orosz fizetési mérleg többlete az egekben van, Putyin pedig jelentős nyugdíj és minimálbéremelést jelentett be a napokban.
Jó, egyrészt a technikai, ugye államcsőd az valóban csak technikai jellegű. Oroszország képes lett volna kifizetni ezeket a vállalásait, egyszerűen technikailag nem volt rá mód, hiszen a valutájának egy részét a szankció keretében lefoglalták, másrészt pedig a dollár alapú tranzakciókat az Egyesült Államok megtiltotta, tehát nem volt lehetősége kifizetni, úgyhogy ez nagyon érdekes helyzet, miközben az ország képes is teljesíteni a vállalásait, és szándékában is áll, hiszen Oroszország kijelentette, hogy ezt meg akarja tenni, de a külső körülmények nem engedik, hogy ezt megtegye. Tehát ilyen szempontból ennek a technikai államcsődnek nem lesz semmilyen hatás az orosz gazdaságban nézve.
Nem csőd.
Ez valójában nem csőd, ez csak egy jól hangzik a nyugati sajtóban, hogy Oroszország csődbe ment, vagy államcsőd van, de ez nem fedi a valós helyzetet. Ilyen szempontból az orosz gazdaság egyelőre nem mutatja jeleit az összeroppanásnak. A szankcióknak a nagy része, ahogy említettem a beszélgetés elején, inkább hosszú távú lesz, hosszú távon fogja kifejteni a hatását. Hogyha nem sikerül, és nyilván egyébként az orosz kormány nagy erővel dolgozik azon, hogy például az olaj exportot átirányíthassa más országokba, ha ezek az intézkedések nem járnak sikerrel, akkor valószínűleg jövő évben fogjuk látni, hogy milyen állapotban van az orosz költségvetés. Ettől függetlenül a GDP-nek a visszaesése az akár kétszámügyű is lehet a különböző felmérések, vagy pontosan becslések szerint. Ami szintén nem annyira tragikus az orosz gazdaságra, pontosabban tragikus, de nem ezt fogja összeroppantani az orosz államot, tehát nem olyan szempontból tragikus, hogy nem fogják tudni kifizetni a béreket, vagy nem fogják tudni ellátni a katonákat a fronton. Egyszerűen összehasonlításképpen Oroszország mondjuk visszaesik valahova a 2005-ös, 2008-as évekbe, ami, hát valljuk be, az orosz lakosság szempontjából nem akkora tragédia, hiszen már azt az időszakot is pozitívan élték meg, ugye a 90-es évekhez képest. Tehát nem lesz olyan fajta válság, amely a Szovjetunió összeomlása után következett be Oroszországban. Legalábbis jelenleg nem úgy néz ki, hogy ez lenne a helyzet. Itt inkább tényleg a hosszú távú hatást kell hangsúlyozni. Valószínűleg ezek az intézkedések hosszú távon fogják megmutatni, hogy például amikor a nyugati berendezések meghibásodnak az orosz gyárakban, és nem fognak tudni alkatrészt szerezni, nem fognak tudni ilyen jellegű nyugati technológiát szerezni. És még egy szám adat, a nyugati technológiának, az európai technológiának az aránya 45%-os Oroszországban, miközben a kínai eddig csak 11%-os volt, tehát nem feltétlen él az a képlet, hogy akkor, ha nem használnak nyugatit, akkor azonnal kínaira váltanak. Tehát amikor ezek a technológiák kifutnak, amikor a berendezések karbantartásra szorulnak, például akkor ugye az orosz gazdaság, az orosz ipar problémákat tapasztalhat, vagy ugye kieső energetikai bevételeknek a hatása ugye valamikor a jövő évben fog éreztetni magát. Feltételezhetjük, hogy a nyugati termékek, szolgáltatások is, ahogy fogynak a készletek, és amennyiben a nyugatnak sikerül lezárni azokat a felgöngyölíteni azokat a szürke sémákat, amelyekről például beszélgettünk itt az adás alatt, hogyha sikerül valóban nyomás alá helyezni például azokat a partnereket, akik mindig üzletelnek Oroszországgal, és eljuttatják ezeket a nyugati termékeket az orosz piacra. Hogyha ezekre sikerül hatással lenni, akkor megint csak lesz egy érezhető hatás az orosz gazdaságra nézve. Ez még nem az az állapot, de...
Tehát akkor azt mondja, hogy szigorúbb szankciókra van szükség, vagy ezeknek a szankcióknak a szigorúbb betartására? Mert már felmerült egy újabb csomag, szóba került ugye az Európai Bizottságnál a gázembargó is.
Én azt gondolom, hogy a gázembargó az nem megoldás. Mielőtt további szankciókat alkalmaznánk Oroszországgal szemben, én azt gondolom, hogy az eddigi szankcióknak a működőképességét kell megvizsgálni, és el kell érni azt, hogy ne legyen Oroszország számára kibúvó, hogy ne legyen alternatív megoldása a szankciók megkerülésére. És amikor ezek a már bejelentett, már elfogadott szankcióknak a hatását tudjuk garantálni, akkor lehet, hogy van értelme további szankcióknak. Hogy itt specifikusan a gázról beszéltünk, én azt gondolom, hogy a gáz embargó az, ami nagyobb kárt okozna itt nekünk, mint Oroszországban, hiszen a gazdasági hatását tekintve a teljes orosz gázexport a GDP nagyjából 2%-át teszi ki. Az orosz exportnak a 8%-a nagyjából, a GDP 2%-a, és ebbe ugye nem csak az európai export van benne, hanem például a kínai export is, vagy vannak próbálkozások az LNG szállítások terén is. Tehát ez a teljes gázexport. Most ebben az európai részesedés nagyjából 70%-os, de mindig nem okozna akkora gazdasági kárt Oroszországra nézve, mint amilyen kárt szenvedne az európai gazdaság, hiszen az olaj ellentétben a gázt nem tudjuk olyan könnyen pótolni. A piacon hosszú távú szerződések vannak, nagy része ugye csővezetéken keresztül bonyolódik le, és másrészt pedig Európában nincs olyan LNG terminál kapacitás, amellyel más országokból származó gázt tudnánk vásárolni. Tehát ez pont egy olyan intézkedés, ami hát korai, és nem biztos, hogy megfelelő célokat szolgál.
Tehát ha vége lesz a háborúnak, az végül nem a szankciók miatt lesz?
Most visszakérdezek, hogy mi vetett véget például a Szovjetuniónak. Ott is voltak szankciók, volt gazdasági nyomás, volt fegyverkezési verseny, volt mondjuk egy csernobili baleset. Ezek mind egységesen, együttes hatásként értéke azt, hogy a Szovjetunió egyszer csak nem bírta tovább ezt a versenyt, a hidegháborús versenyt az Egyesült Államokkal, és összeomlott. Tehát így sem gondolom, hogy a szankciók valamilyen univerzális megoldást vagy példát adhatnak, de mindenképpen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Oroszország ne tudja tovább finanszírozni hosszú távon a háborút, a katonai gépezetet, és hosszú távon akár valamilyen változásra kerüljön sor.
Rendazsevszkij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.